Szóval nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Szabari Melinda vagyok, a Teozófiai Társulat hát immár oszlopos tagja, egy jó pár éve. És a mai előadásom témájának a vámpírokat és élőhalottakat választottam. Mégpedig annak az okán, hogy nemrégen fordításra került egy viszonylag friss tanulmány, David Pratt azonos című tanulmánya, ezt Szabari János fordította le, és úgy gondoltuk, hogy ez egy tökéletes is alapot nyújt, hogy ezt a témát egy picit talán újabb, picit több szemszögből megismerhessük, ahhoz képest, mint amit az eddig lefordított teozófiai irodalom mond róla. Azért legközelebb, hogyha ilyen témának fognék, hogy valaki szóljon rám, mert két-három napja vámpírokkal és zombikkal álmodok, és hát ez azért nem a legkellemesebb állapot, úgyhogy legközelebb csak angyalok és tündérek kerülhetnek szóba.
És azzal kell találkozni.
Igen, hát itt most személyes tapasztalatokról majd nem nagyon beszélhetek, úgyhogy meg is mutatom, hogy mi az a két irodalom, ami szolgáltatja az előadás alapját. Az egyik a már említett David Pratt tanulmány, a másik pedig Powell-nek az Asztrális Test című könyve. Ebből a kettőből próbáltam meg összerakosgatni a mai előadás anyagát. Még egy kicsit. Szóval vámpírok. Az biztos, hogy a vámpír története kortól, helyszíntől, időtől függően mindig is elterjedtek, és nagyon-nagyon népszerűek voltak. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy napjainkban a romantikus vámpírirodalom éppen a topzódását éli, nem nagyon van olyan tínédzser, akinek a szívét ezek a filmek, regények ne dobogtatnák meg. Mondjuk ez a romantikus vonal, ez meglehetősen új keletű, hogyha majd a régebbi népi hiedelmeket, babonákat nézzük, vagy elég csak mondjuk az elmúlt évtizedek filmkultúrájára gondolunk, akkor sokkal inkább egy ilyen misztikus, horrorisztikus, néha meglehetősen ijesztő vámpírkép az, ami elénk tárul. Gondolkodtam is, hogy vajon a 18-as karikát kitegyük-e, mert majd azért lesznek olyan részletek, amik megkívánták volna adott esetben, de hát azért mindannyian tévén nőttünk föl, úgyhogy olyan nagy meglepetés senkit nem fog érni, illetve nem tudom, hogy van-e köztünk olyan, aki az asztrális világban esetleg otthonosan mozog, tudatosan mozog, annak pedig szintén nem kell bemutatni ezeket a lényeket, ő valószínűleg látott már sokkal furcsább dolgokat. Az, hogy a vámpírok léteznek-e, kik ők egyáltalán, vagy ez a kérdés, hogy léteznek-e, ez viszonylag azért egyetemű erre a válasz, hiszen ha megnézzük a föld népeinek folklórját, gyakorlatilag az összes népnél találkozhatunk a vámpíroknak a képével. Az előadás során próbálok majd többféle szempontból választ adni arra, hogy kik a vámpírok, a vámpirizmus jelenségét megmagyarázni. Lesz szó egy picit kultúrantropológiáról, kicsit a mitológiáról, biológiai magyarázatokról, és természetesen az okkult vonalat sem felejthetjük el, és talán senkit nem ér meglepetésként az, hogyha a végső választ a kérdésekre majd a teozófia fogja itt nekünk szolgáltatni, aztán mindenki eldöntheti, hogy egyetért vele, elfogadja-e vagy sem. A vámpír történetek, tehát teljes mértékben univerzálisak, szinte az összes kultúrában megtalálható hiedelmeken alapulnak. Általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a vámpírok életre keltett vagy kelt holttestek, akik sírjukból kikelve, élőlények húsával, vérével, netán életenergiájával táplálkoznak. Tehát ez egy általánosan világszerte elfogadott kép. Nézzük meg picit részletesebben a konkrét példákat. Mezopotámiában Anunnak, az égistennek a lányát hívták Lamastunak, aki egy szárnyas vérszívó istennő volt, Aztán Babilóniában hittek a Liluknak a létezésében, akik női démonok, szintén éjszaka legszívesebben beteg embereknek, illetve csecsemőknek és asszonyoknak a vérét keresték, szívták. Az ő fő démonuk volt Lilitu, az ő vezetőjük. És a zsidó vallás innen vette át Lilitnek a képét. A Talmud egy szárnyas, karmos, madárszerű lényként ábrázolja. Rá is jellemző, hogy elsősorban terhes nőket támadott meg, illetve gyerekeket és konkrétan a magzat az, amire a foga fáj. Tehát ebben az első körben, ami közös, hogy női démonokról beszélünk, hölgyeim, és elsősorban az újszülöttek, terhes asszonyok, akik az áldozatot jelentették. Aztán a sumérok az Ekimújban, bocsánat, nem biztos, hogy minden szót úgy fogok kiejteni, ahogy az kellene, tehát az Ekimújban hittek, ilyen kísértetté azok az emberek váltak, akik vagy erőszakos halált haltak, netán öngyilkosok lettek, vagy pedig nem megfelelően temették el őket. Éjszaka ők is fölkeltek sírjukból, és bolyongások során az életerőt szívták ki az élőkből. Aztán, ha tovább megyünk Indiába, ott egy különösen gazdag démonológiával találkozhatunk. Gyakorlatilag több száz démon és kísértet az, amit ők megneveznek. Ebből csak néhányat hoztam ide. Ilyen démonok például a rákszaszák, alakváltó démonok, általában valamilyen állat, ragadozó állatnak a képét veszik fel, és olyan emberek válnak rákszaszává, aki különösen gonosz ember volt előző inkarnációjában. Aztán itt vannak a betalák, akik kifejezetten vámpírszerű lények, tehát a vér az, ami őket élteti, nem feltétlenül a hús. Ők szintén a temetőknek a lakói, aztán itt vannak a buták, akik fákban meglakuló rossz indulatú szellemek, vagy a préták, akik kísértetek, gonosz szellemek, ők mind a temetőkben laknak és kísértenek éjszakánként. És az indiai démonológia által legaljasabbnak, legonoszabbnak tartott lény, a Pisáka, itt a képen valami ilyesmit láthatunk, vagy legalábbis így képzelték el, vagy így látták. Ők azért különösen gonoszak, mert gyakorlatilag játszanak az emberekkel. Képesek megszállni, betegséget belevinni, és bármilyen gonosz tervre készíteni őket, és például az elmebajnak, a tébolyodásnak ők az okozói. India démonaiban közös az, hogy holttesteket keltenek életre, és azok vérével, húsával táplálkoznak, és még megemlíteném a dakinikat, hogy azért itt is van természetesen női entitás, akik pedig a vérigó Káli istennőnek voltak a szolgái. Aztán a kínai mitológia is természetesen rendelkezik vámpirisztikus lényel, ők a Jiangxik. Ellopja az áldozatnak a lélegzetét, azaz a csit, csak egy ilyen szép költői képpel írják le a leírások. És a Jiangxi akkor keletkezik, hogyha az ember alsóbb lelke, az úgynevezett Po, képtelen elhagyni a halott testet. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az illető erőszakos halált hal, vagy szintén helytelenül temették el, és a legkülönbözőbb megjelenítési formák léteznek a Jiangxikre, ami lent található elvileg, ez egy olyasmi. A teljesen normális embertől kezdve a zölden foszforeszkáló, fűrészes fogú, karmos lényen keresztül minden, hogy elképzelik őt, hullamerességtől sántikáló járással vonszolja magát, és általában vaknak ábrázolták. Aztán a tibeti halottas könyv 58 vérivó istenséget említ, ebből csak egyet emeltünk, vagy emeltem itt ki a Kádót, ami egy női démon, és életre kelti a halottakat, illetve ez egy életre keltett holttest, aki az élőket támadja meg, és velük táplálkozik. Aztán, hogyha tovább megyünk a Fülöp-szigetekre, a Mandorungo, aki egy fiatal, vonzó lány, éjszakára azonban egy szárnyas, kötélnyelvű, vérszívó lényé változik, hogy ez most csak a férfi fantáziáknak-e a szüleménye. Aztán hasonló lény a Mananangal, aki egy idősebb nő, szintén gyönyörű, nagyon csábító, kívánatos. Az ő különlegessége, hogy képes a felső testét leválasztani, tehát azt hátrahagyja éjszaka, és gyakorlatilag fejjel és felső testtel száll az éjszakában, és a csecsemőket, magzatokat és a terveket hívja ki a terhes asszonyokból. Aztán Malajziában az a nő, aki halott gyermeket szül, Lamsuirrá változik, ők ilyen vörös szemű, bagolyszerű lényekké válnak éjszaka, és hát emiatt a fájdalom miatt, hogy saját magának nem lehet egy gyermeke, gyerekeket gyűjt áldozatul. Aztán a Penangalán, aki nagyon hasonló a Mananangához, csak nem az egész felső testét választja le, itt alul egy ilyesmi látható, hanem csak a fejét, hatalmas denevér szárnyakat növel, ezzel röpköd az éjszakában, és a nyaktól lefelé pedig a, hát így a belső szervei húzza maga után. Érdekesség, hogy itt is, illetve majd a dél-amerikai hit szerint élő lényekkel kapcsolatban is, az ilyen ősi színdarabokban, fesztiválokon, karneválokon, tehát ahogy a képek között kutakodtam, előszeretettel öltöznek be ilyen lényeknek. Tehát nők, asszonyok ilyenekké maszkírozzák magukat, és úgy táncolják végig ezeket a törzsi szertartásokat, vallási szertartásokat. Aztán természetesen Afrika kis törzsei is tele vannak a vámpír hiedelemre utaló mesékkel. Létezik az Adze, aki egy Szent János bogár alakját felvevő nő vagy férfi, vérrel táplálkozik, illetve az Asotabonsam, ami pedig egy fánélő vámpír, hosszú karmokkal a fákon ugrándozik, és a vasfogával az emberek ujjahegyét harapja meg, és onnan szívja ki a vért. És Dél-Amerika, a Karibi térségnek a lényei pedig az Asama és a Soutuyan, ez valami ilyesmi, az ábrázolás. Ők szintén női démonok, akik éjjel tűzgömbé változnak, vagy vörösen lángolóvá, vagy kéken izzóvá, és így cikáznak az éjszakában, és életerőt és vért kutatnak. Aztán, hogyha egy picit közelebb szeretnénk hozni ezeket a történeteket magunkhoz, akkor érdemes megismerni az európai vámpírkultusz. Ugye a görög mitológia általánosságban az Empusa és a Lamia neveket használja a vámpírszerű lényekre, mindkettő egy-egy mitológikus szereplő személyhez köthető. A Empusa, Hekate istennő lánya volt, aki egy gyönyörű asszony volt, felső teste egy nőjé, alteste viszont egy kígyójé, és alvó férfiakat rontott meg álmukban, és szívta ki a vérüket. Lamia királynő pedig Líbiának volt a királynője, és mikor Héra istennő rájött, hogy hát viszonya van neki is Zeusszal, illetve közös gyermekei vannak, akkor Lamia összes utódját, gyermekét megölte. És Lamia ezért bosszúból onnantól kezdve minden éjszaka a görög falvakat járta, és a gyerekeket rabolta el, és ette meg. Lamiát is gyakran ábrázolják ilyen kígyó alakban. Ez a festmény, ez egy volt Waterhouse festmény 1909-ből, a címe La Mia, és itt a levetett kígyóbőr, ami a háttérben látszik, tehát nappal gyönyörű nő, éjszaka viszont ilyen démoni lényé válik. A görögök talán elég babonás népnek mondhatjuk őket. Nagyon sokuk még mindig hisz ilyen démoni, vámpíri lényeknek a létezésében. Őket ma Brukolakietnek hívják. Ez egy többet szám, tehát ez a gyűjtőneve a vámpíroknak. Őket nagyon-nagyon nehéz megkülönböztetni az élőktől, és általában a rokonaikhoz járnak vissza, őket látogatják meg éjszakánként, bekopogtatnak az ajtókon, és hogyha valaki ajtót nyit, akkor az ott halálnak halálával hal. A grükolapász ráül a mellkasára, ezzel folytja meg őt, és a végén az áldozat maga is ilyen vámpíri lényé válik. Aztán... Tessék? Az lett a konklúzió, hogy nagyon könnyen vámpírrá válhat bárki, igen. Aztán még a római mitológiából egy pár lény, a lemúrok, akik bűnözők vagy erőszakos halált halt emberek kísértetei, szintén vérrel táplálkoznak, illetve a Strix, aki egy bagolytestű boszorkány, mondjuk ő élő boszorkány, tehát nem egy életre keltett holtest, de ő is fiatalokra, gyerekekre és emberhúsra vadászik. Hiteles, tehát van egy-kettő vámpír történet, ugye, ami a folklórban jelenik meg, megkérdőjelezhetjük, hogy mennyire igaz, mennyire nem. Viszont van egy-kettő olyan történet, amit viszonylag hitelesnek tekinthetünk, adott esetben a törvénykezés, vagy bírói ítélethozatal, ami a vámpír mesét megerősíti. Például az 1720-as években egy vámpír hisztéria söpört végig Kelet-Poroszországban, és itt nálunk a Habsburg Birodalomban is. Az emberek attól féltek, hogy vámpírok tartják rettegésben a környéket, és nagyon-nagyon sok holttestet hantoltak ki, és szúrták keresztül rózsatövis karóval. És amikor ezeknek az eseteknek a száma már feltűnően magas volt, akkor Mária Terézia úgy döntött, hogy saját udvari orvosát küldi el, hogy kivizsgálja ezeket az eseteket, aki viszont megállapította, tudományosan kijelentette, hogy vámpírok már pedig nem léteznek, úgyhogy innentől kezdve Mária Terézia törvényben tiltotta meg a holttesteknek az ilyen jellegű kihantolását és meggyalázását. Oroszország és Lengyelország, ott az upír az a szó, amivel illetik a vámpírszerű lényeket, ez az a szó, amiből a mi vámpír, illetve a nyugati európai vampire szó is ered. Az a különlegessége ezeknek a lényeknek, hogy míg az összes többi népnél az a hiedelem, hogy éjszaka kísértenek a vámpírok, náluk ezt nappal intézik a vámpírok, dél és éjfél között támadnak. Aztán Románia, Erdély, Moldávia tele van szintén vámpír történetekkel. A Moroly és a Strigoi, ugye itt a Strixet vélhetjük felfedezni. Ezek mind boszorkányok, alakváltó holttestek, akik családtagjaikat, szomszédjaikat és haszonállatokat támadtak meg. Itt is van egy kis újdonság, hogy ezek a vámpírok nem a nyakon támadják meg az áldozatot, hanem vagy a szemük között, vagy a szívük felett kapták el az embert vagy az állatokat, és a járványokat is az ő számlájukra írták, illetve a járványban meghalt embereket is gyakran vámpírtámadás áldozatának vélték. hisznek még a Nosferatu létezésében, aki egy vérigó vámpír, és ráadásul szexuális kapcsolatot is létesít az áldozatával, illetve a Mulóban, aki általában egy férfi vámpír, a testét a sírban hátra hagyja, birkát és marhát zsákmányol, viszont képes fölvenni az elhunytnak az alakját, tehát úgy jelenik meg, és gyakorlatilag folytatja a megszokott életét, visszatér mondjuk a feleségéhez, együtt hál vele, néha még a házkörüli munkában is besegít, de közben ellopja az emberek, állatoknak az életenergiáját, ezzel tartva fönn magát. Ha pedig a feleség már nincsen mondjuk kéznél, akkor más asszonyt egy zsákmányul. Szóval Európában ezek alapján a történetek, vagy lények alapján elmondhatjuk, hogy van néhány általános ok arra, hogy valaki miért válik vámpírrá, vagy hogyan válik vámpírrá. Az egyik ilyen, hogy öngyilkosságot követel, vagy erőszakos halállal hal meg. Mindegy, hogy ez az erőszakos halál törvényes vagy törvénytelen, ez alatt azt értem, hogy támadás, tehát mondjuk gyilkosságnak az áldozata, vagy mondjuk elítélték, és egy halálos ítéletet hajtanak rajta végre. Aztán, hogyha valaki megkereszteletlenül, vagy bűnbánat nélkül, esetleg az egyház által kiárkozva hal meg. Ezért is van az, hogy ugye annak idején, hogyha halva született egy gyermek, akkor az volt az első, hogy papírt szalajtottak, és meg kellett keresztelni, és az utolsó kenetet ugyanúgy föladni, ez az egyik indok, illetve ugye sokáig a megkereszteletlen embereket, vagy kiárkozottakat nem is temették meg szentelt földbe. Aztán gyanús ok még, hogyha valaki közvetlenül a rokona után hal meg, ezt azzal lehet magyarázni, hogy valószínűleg az a rokon, az a bizonyos rokon vámpírként tevékenykedik, és ő ölte meg. A négyes pont, hogy megharapta egy vámpír, ez viszonylag kézenfekvő oknak tűnik. Aztán vannak még további kockázati tényezők, amik ha bekövetkeznek, akkor vélhetően vámpírként végzi az illető. Ha egy gyermek burokban, azaz a magzat buroknak egy darabjával a fején születik meg, vagy netán fogakkal, karokkal, harmadik mellbingóval, de gyakorlatilag bármiféle testi rendellenességet ide soroltak. Aztán, hogyha a holttesten, vagy pedig az üres síron átugrik egy állat, vagy elrepül felette egy madár. A Romániában például a vöröshaj-kék szempárosítást is elég nagy veszélyességi faktornak tekintették. Aztán elég volt az, hogy valaki csúnyább az átlagnál, szintén testi rendellenesség, hogy hiányzott egy ujja, de ha több volt, az is gyanús, vagy hogyha bármiféle olyan plusz testrésze, nyúlványa volt, ami démonikus külsőt tulajdonított neki, és az ötödik a kedvenc, ha valaki olyan birka húsából evett, amit bérfarkas ölt meg. Ezt görög történetek alapján vontuk le ezt a tanulságot, hogy ez is egy kockázati tényező. Ha már fölmerült az, hogy valaki vámpírrá vált, még nem biztos, de megvan rá az esély, akkor van néhány óvintézkedés, amivel el lehet hárítani a vámpírt. A holttest száját, orrát és az összes testnyílását gyakorlatilag fokhagymával tömködték be. Aztán például, hogy arccal a föld felé temették el, tehát lefelé, a koporsóban lefelé, arccal lefelé, hogyha elkezd ásni, akkor neki felé jusson, hanem még mélyebbre ássa magát. Aztán éles tárgyakat, sarlót, karót helyeztek mellé, szintén azért, hogy ásás közben megvágja magát, és elmenjen tőle a kedve. A szöget vertek át a szívén, vagy a koponyáján. Ez megint egy olyan adat, ami viszonylag, tehát viszonylag bizonyított, hiszen Angliában erre külön törvény kellett, vagy ennek tiltására külön törvény kellett iktatni 1823-ban. Aztán rózsatöv is elhelyezése a sírban, ez ismét arra jó, hogy vagy maga a holttest, vagy pedig a szemfedele belegabajodik, és nem talál ki a szentelt víz, szentárgyak, feszület, vagy egy másik vámpír vére. Ezt is mellé kell helyezni, és megúvja a vámpírválásot, és pont a kedvencem nem látszódik, hogy magokat szórnak a sírra. Na ez vajon miért? Magokat, vagy Kínában rizst szóltak a sírnak a tetejére, vagy pedig, hogyha már kísért a vámpír, akkor pedig a házat szórják körbe maggal. Igen, igen, föl kell fedegetni, tehát a vámpír elvileg ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy megszámolja őket, és az ügyesebbek, vagy a fifikásabbak még tűt is rejtettek el a magok közé, mert amint elkezdi számolgatni, belenyúl a tűbe, eldobja, és előről kell kezdenie. Igen. Honnan tudjuk, hogy a vámpír vámpír? Bizonyítékok a vámpír elvállásra. Közvetlenül a halála után, az illető halála után a rokonok, szomszédok, állatok szintén meghalnak, ugyanis. Aztán a korábbi házba éjjel valami sötét alak jár vissza, és netán talán tárgyakat visz magával, tárgyak tűnnek el. Aztán a halott sírja fölött egy fehér vagy egy fekete ló, vagy egy tojó nem hajlandó átmenni. Ezek azért jók, meg érdemes egy picit megjegyezni őket, mert majd a későbbiekben lesz arról szó, hogy miért gondolhatták ezeket, vagy miért tekinthették jeleknek az emberek. Aztán, ha mégis úgy gondolják, hogy na tuti, hogy vámpírral van dolguk, és már mondjuk ki is hantolják a testet, az felbuffadnak, jól tápláltnak, piros posgásnak, mosolygósnak tűnik, a végtagok puhák, rugalmasak, akkor az szintén egy biztos jel arra, hogy vámpírral van dolgunk. Vagy hogyha a test más testhelyzetben kerül a kihantoláskor, mint amikor eltemették. És ilyen jel még a megnőtt haj, körmök, fogak, ugye ez mind az általános vámpírábrázolásnak a jelei. Hogy hogyan pusztítsuk el a vámpírt, arra is egészen jól bevett módszerekkel dolgoztak itt az évszázadok során. Viszonylag mindegyik benne van a közhiedelemben. Egyfelől a karónak az átszúrása a szíven, koponyán vagy gyomron. Ez a karó készülhetett galagonyából, tölgyfából vagy kőrizsből, azt hiszem, hagyomány szerint. Aztán a holttestnek az elégetése és a hamvak szétszórása. Ez egy nagyon praktikus megoldás, tehát valójában ezzel tettek a legjobbat. Aztán, hogy a fejet levágták a testtől, fokhagymákkal tömték tele, szintén fület, orrot, szájat, mindenfélét, és vagy egy teljesen más távoli helyre temették külön a testtől, vagy pedig a lába közé, vagy a feneke alá dugták be, hogy ne találja meg, és ne tudjon életre kelni. Aztán a szentelt víz, az ezüst golyóval való átlövés, a szívnek az elégetése, a test felnyitása és kimosása, vagy forró borral történő átáztatása, kimosása szintén bevett módszerek voltak, és ha már semmi nem segített ezek közül, akkor jött a hivatalos egyházi módszer, az ördögűzés és az egyházi átok. Mindenben az a furcsa, hogy mosolygunk rajta, de a vámpirokban való hit a mai napig megvan nagyon sok embernél, és erre szeretnék két példát felhozni. 2002-ben, tehát röpke 10 évvel ezelőtt, Malawiban ez egy afrikai ország, vámpír hisztéria tört ki, és 5 embert követtek szinte halálra. A helyi kormányzó engedélyezte nemzetközi segélytervezeteknek, hogy vért gyűjtsenek, a cserébe ők pedig élelmiszer ellátmányt kaptak. És hát a nép elkezdett kombinálni, és a vezetésnek ezt a húzását ők a vámpírokkal való összjátékra, vagy a húzásából a vámpírokkal való összjátékra következtettek, és tényleg a kormányzót és még 4 másik embert halálra követtek. Aztán egy picit közelebbi történet, ez 2004-ben történt egy román faluban, ahol egy férfi halála után 3 rokona is megbetegedett. Ekkor gyanút fogtak, és a férfi testét kihantolták, és mivel felpuffatnak, piros posgásnak, tehát meg volt minden jel arra, hogy valóban vámpírral van dolguk, véghez is vitték a hagyományos rituálét, vámpírűző rituálét, a szívét elégették, és ezeket a hamvakat vízzel összekeverték, megitatták a rokonokkal, ezzel semlegesítve a vámpírt. Ja igen, és még egy történetet, ezt szeretném felolvasni. Ezt maga Blavatskyné jegyezte le, csak hogy úgy tényleg kicsit úgy a hangulatba belehelyezkedjünk. Blavatskyné jegyezte föl egy oroszországi vámpír história. A 19. század elején a Csernyigovi tartomány kegyetlen és zsarnoki kormányzója, aki kb. 60 éves volt, beleszeretett egy beosztott hivatalnok lányába. Kényszerítette az apát, hogy az adja hozzá feleségül a lányt, még úgy is, hogy a lány közben egy más szeretett, akivel már el is jegyezték egymást. Az öregember megverte a nőt, hetekre bezárta a szobájába, és megakadályozta, hogy bárkivel is találkozzon, ha ő nincsen jelen. De össze is házasodtak végül ezzel az öreg kormányzóval. Az öreg végül megbetegedett, és amint közeledett a vég, megeskedte a nőt, hogy soha nem megy újra férjhez, és megfenyegette, hogy ha mégis így tesz, akkor vissza fog térni a sírból, és meg fogja ölni. Az öreget a folyón túli temetőbe temették el. Később a fiatal özvegy és a korábbi szerelme ismét eljegyezték egymást. Az eljegyzési ünnepség éjszakáján, miután mindenki aludni tért, az elhunyt, rendkívül sápatnak kinéző férj hirtelen belépett a szobába, a nőnek a szobájába, megszitta álhatatlanságáért, megverte és megcsipkette, fekete és kék foltokat hagyva a nő testén. Hagyott egy vérző túrt sebet is a nyakán. A következő reggel a folyón átívelő hídon posztoló őr jelentette, hogy éppen éjfél előtt egy fekete hintó hatlóval száguldott át a város felé, anélkül, hogy válaszolt volna a felszólításra. A tartománynak az új kormányzója nem igazán hitte a történetet, de úgy volt vele, hogy biztos, ami biztos, megduplázta az őrséget a hídon. Azonban ez az esemény éjszakáról éjszakára megismétlődött, és a katonák azt állították, hogy a híd közelében levő állomáshelyen a sorompó magától felemelkedett, a kísérteties hintó, annak ellenére elszáguldott mellettük, hogy próbálták megállítani. Ugyanezeken az éjszakákon a hintó berobogott a ház udvarára, a szemtanúk pedig, beleértve az özvegy családját és szolgákat, mély álomba merültek. És a nyomok, a jelek egyre súlyosabbak, egyre veszélyesebbek lettek a fiatal nőn. A város teljesen meg volt döbbenve, az orvosok nem tudtak magyarázatot adni az esetre, papok jöttek, hogy az éjszakát imával töltsék, de ahogyan az éjfél közeledett, valamennyien szörnyű bódultságba estek. Végül a tartomány érseke jött el, és személyesen végezte el az ördögtüzét szertartását, de a következő reggelre a kormányzó özvegyét minden korábbinál rosszabbul találták, ekkor már halálközeli állapotban. Az új kormányzó úgy döntött, hogy 50 kozákot állít a hídra, akik azonban ugyanúgy elaludtak éjszaka, semmi nem változott, és végső megoldásként úgy döntöttek, hogy a tuti módszert fogják alkalmazni, azaz kihantolják a holttestet, a földhöz szögezik, azt egy tölgyfacölökkel, szövekkel. Ez nagy vallási ceremónia közepette történt meg, a teljes lakosság részvételével. A történet arról szól, hogy a holttestet vérrel jól lakva találták, piros arccal és ajkakkal. Abban a pillanatban, ahogy az elsőt rácsapták a szövegre, nyögések hagyták el a holttestet, a vérsugás vittelt ki a levegőben, az érsek elmondta a szokásos ördögűzést, a holttestet ismét eltemették, és attól kezdve többé nem hallottak a vámpírról. És ha bár ezt ugye Blavatsky írta le, még az 1900-as évek elején, akkor még mindig számos orosz család volt, aki emlékezett erre a történetre, és gyakorlatilag tényként mesélték egymás között. Ugye az az elképzelés, hogy egy eltemetett holttest éjszaka ki kell a sírjából, kísért egy kicsit éjszaka, majd pedig visszabújik oda úgy, hogy látszólag annak semmi nyoma nincsen. Valljuk be, ez elég lehetetlennek tűnik, azonban a nagyon pontos, nagyon hasonló leírások arról, hogy hogyan néznek ki a vámpírok, vagy mit tesz valamit valakit vámpírra, azért mégiscsak fölvetik nagyon sok kérdéseket. A kritikusok azt mondják, hogy azért egyezhetnek meg ezek a leírások annyira pontosan, mert amit az emberek a vámpirizmus jelének véltek, azok gyakorlatilag a holttest felbomlásának a természetes belejárói, gyakorlatilag mindegy, hogy kitásnak ki, vagy kit szednek ki a sírból, ugyanezekre a jelekre bukkannak. Itt pontról pontra megnézzük most azt, hogy a tudomány a biológia segítségével hogyan tudjuk megmagyarázni, vagy esetleg megcáfolni azokat a jelenségeket, amit a folklór elénk vetített. Ugye sokszor mondják, hogy megnőnek a fogak, egy ilyen elégedett vigyor jelenik meg az elhunytnak az arcán. Ezt azzal magyarázták, hogy a halál után az ajkakból eltávozik a folyadék, az így visszagörbül, visszabigyed, és szabadon hagyja, láthatni hagyja mind az ínyt, mind a fogakat, és ez tűnhet egy ilyen megnövekedett fognak, illetve egy állatias vigyornak. Aztán ugye mondták, hogy kipirosodik az embernek az arca, piros bozsgá jelenik meg rajta. A bomlás során a tüdők is elkezdenek bomlani, és ezek azok, amik a szájat és az orrot természetellenesen pirossá teszik, illetve ugye maga a bőr is elszürkül, elfehéredik, ahogy a vér távozik belőle, tehát innentől kezdve még nagyobb a kontraszt az arcon. Aztán, hogy igen, hogy kerül a vér, meg mindenféle folyadék a szájra, ez annak köszönhető, hogy a belegben baktériumok szaporodnak föl, amik hatására gázok keletkeznek a holttestben. Emiatt megnő a nyomás a testben, és a felbomlott belső szervek, illetve a vér az üregeken, ahol helyet talál, ott távozik, többek között a szájon és a füleken keresztül. Aztán a jól lakottságnak a kinézete, a puffadás, és ennek a folyamatnak köszönhető. A nemi szervek gyakran groteszk méretűvé dagadnak, szintúgy a mellett, és ezt magyarázták a szexuális érdeklődés fentmaradásával, vagy fenntartásával. Aztán még ugye mindig a puffadás hatására a jól lakottság, a jól tápláltságnak a látszata. illetve hogy a pozitúra a sírban megváltozhat. Ez megint annak köszönhető, hogy ettől a gázoktól néha megbillen a test, megmozdul a test, és ez okozza a póznak a megváltozását. Ezt ugye úgy gondolták, vagy ezt annak a jelének tartották, hogy az illető felkelt és visszafeküdt a sírba. Aztán szintén arra, hogy képes mozogni a holttest. A hullameresség állapota a halál után egy olyan 1-3 nappal körülbelül megszűnik, abban a pillanatban, ahogy az izomrostok elkezdenek felbomlani, és a végtagok valóban puhává, lágyjá válnak, a test nagyon ruganyosnak tűnik, minthogyha képes lenne a mozgásra. Aztán ugye, hogy honnan jön ez a nagy mennyiségű vér, meg mitől nyöszörögnek a holttestek, amikor átszúrják karóval őket. Tehát a vér felgyülemlik azokon a helyeken, ami a földhöz legközelebbi pontokon van, úgyhogy ha a karóval átszúrják valóban ott a szívet vagy a gyomrot, akkor ez eredményezteti nagy mennyiségű vér kibocsátását. Míg a gázok, amik a belegben keletkeztek, szintén kiszabadulnak, és egyfajta nyögésszerű hangot hallatnak. Aztán ugye a ló, meg a tojó miért nem ugrik át a sír fölött? Hát azért, mert az állatoknak sokkal kifinomultabb a szaglása, mint a miénk, és egy sekélyen eltemetett holttestnél ők könnyedén megérzik a hullaszagot, amit ők viszajognak, vagy taszítónak találják azt. Aztán létezett egy ilyen hit is, hogy a testnek 40 nap alatt le kell teljesen bomlania, ha nem, akkor vámpír az illető. Hát azt hiszem, ezt azért olyan különösebben nem kell cáfolnunk. Ennek semmiféle tudományos alapja nincsen, elég az egyiptomi múmiákra gondolnunk, vagy tényleg hát a mai tudomány állására. Aztán azt is a vámpirizmus bizonyítékának tekintették, hogyha a vámpír rokonai hozzátartozói megbetegedtek, vagy meghaltak, az mondjuk nem teljesen világos, vagy nem igazán magyarázható, hogy a vámpír miért pont a szeretteit támadta volna meg, ezt az ördög művének tekintették. Még mindig a biológiánál maradva volt néhány betegség, illetve járvány, amiknek a tünetei nagyon-nagyon hasonlítottak a babonák által leírt vámpirizmus tüneteihez. Például a 19. századi korera járványok idején nem egy embert temettek el élve azért a szomszédai, mert azt hitték, hogy ő okozza a járványt és a halált. Aztán a tuberkulózisnál is nagyon sokszor vámpír éjszakai működésére gyanakodtak. A tuberkulózis lesoványodással, szürkülő bőrszínnel, vörös arccal, vér megjelenésével a nyálban, ajkakon, mindezzel jár. Ugye ezek megint nagyon-nagyon hasonló tünetek. Ugyanez mondható el a bubópestises tüdőgyulladásról is. Ugye a tüdőszövet az, ami lebomlik és okoz vért a nyálban, orron. És a veszettség volt még egy tipikusan ilyen betegség, ami tényleg ilyesztően sok pontban egyezik meg a vámpirizmus tüneteivel. A veszett ember túlérzékeny a szagokra, a fényre. Ugye görcsök rángatják az izmait, emiatt lehet, hogy a mosoly, a vicsor, az egy ilyen görcsös vicsorba csap át. Jellemző rájuk a hiperszexualitás, a véres nyál, illetve maga a betegség is ugyanúgy harapással fertőz, mint mondjuk a vámpirizmus, és az agresszív viselkedés. Ugye mindez arra utal, hogy tehát amíg a tudomány nem tudott biztos magyarázatot adni mindezekre a járványokra, tünetekre, betegségekre, addig talán könnyebb volt vámpirizmussal magyarázni ezeket. Itt egy régi kép vagy plakát található, ez a Semmelweis Orvostudományi Múzeumnak volt egy kiállítása, és a címből is a démoni ragály, a pest is, ebbe benne van, tehát hogy a mit démoni betegségnek tekintett járvány. És érdemes még megemlítenünk itt a tudománynál egy valóban létező jelenséget, amit Renfield szindrómának hívnak, vagy más néven klinikai vámpirizmusnak. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság nem ismeri el a létezését, de nagyon-nagyon sok esetet írtak le. Ez általában férfi betegekre jellemző, és gyakorlatilag egy kényszeres vérivást jelent. Most a skizofrénia egyik tünetének szokták nyilvánítani, de valójában használható magyarázatot eddig még nem igazán sikerült adni erre. Itt is egy történet, hogy ezek is mennyire létező dolgok. James Rivet elbűvölték a vámpírok 13 éves kora óta. Elkezdett állatokat leölni, még lovat is, és meginni a vérüket. Orba vágta az egyik barátját, és megpróbált megszúrni egy másikat, hogy vért szerezzen tőlük, és idegeneket is megtámadott. Amikor elmondta egy pszichiáternek, hogy hangokat hall, hogy figyeljen a vámpírokra, akkor az paranoid skizofréniát állapított meg nála. Számos kórházi kezelés után, amelyek során más páciensektől kapott vért, megpróbált újra együtt élni a családjával, de azok szörnyen féltek tőle, így elköltözött a nagymamájához. Azt állítva, hogy egy vámpír hangját hallja, 1980 tavaszán 4 lövést adott le a nagymamára. Utána megpróbált vért inni a sebekből, hogy megkapja az örök életet, mielőtt a holttestet elégette volna. Azt állította, hogy tetét önvédelemből követte el, mert a nagymama az ő vérét szívta, amikor ő éppen aludt. Azt hitte, hogy mindenki vámpír, és neki csinálnia kell valamit, hogy ő is olyan legyen, mint mindenki más. És számos ilyen történet van még, tehát valójában ez a szindróma létező valami, tényleg a magyarázatot azt még nem igazán sikerült megtalálni. Ennyit a biológiáról és a tudományokról. Az a kérdés merül itt most föl, hogy minden vámpír történet magyarázható-e biológiai jelenségekkel. Hát jó materialistaként megpróbálhatjuk azt a választ adni erre, hogy igen, vagy pedig ami nem magyarázható, az a szemtanúknak a kitalációja, vagy túlzása a történetekben. De ha ezt az álláspontot vesszük alapul, akkor túl sok az olyan tanúvallomás, amit figyelmen kívül kell hagynunk. Bocsánat. Ha azonban elfogadjuk az okkult valóságnak, a világnak a létezését, akkor azért a lehetséges magyarázatoknak egy jóval szélesebb tárháza kerül elénk. Most én javaslok egy másik fajta megközelítést, és akkor önök utána eldönthetik, hogy ezzel mennyire értenek egyet, vagy mennyire nem. Az ugye azért itt a jelenlévőknek nem újdonság, hogy a teozófiai hagyománya a tanítások szerint a fizikai testünk az csupán egy külső burok, és a legkülsőbb tudathordozónk, amelyeken keresztül finomabb testeink tevékenykednek. Tehát amikor bekövetkezik a halál pillanata, akkor ezekre a finomabb testekre is különböző utak, sorsok várnak. Csak egy ilyen kis felvillanásként, hogy mik is ezek a finomabb tudathordozók. Itt egy kis sematikus ábrán látjuk a sűrű fizikai testet, aminek a halál utáni állapotával most már szerintem egész jól tisztában vagyunk. Ezt veszi körbe az éterikus test, vagy más néven energiatest. Ha azt mondom, hogy aura, ha azt mondom, hogy csakrák, akkor ez mindenki számára egy ismerős valami. És amire nekünk most még az előadásunk során szüksége van, az asztromentális test, egy burok. Itt ez össze van vonva, de ugye külön beszélhetünk asztrális és mentális testről. Az asztrális test, mint az érzelmeknek, a vágyaknak a teste, világa, tudathordozója, illetve a mentális test, ami pedig a gondolatok, a konkrét gondolatoknak a tudathordozója, és még akkor itt érdemes megemlíteni a kauzális testet, ami pedig az elvont gondolkodás és az intuíciónak az otthona, a síkja. Ez csak azért, hogy ha majd ilyen fogalmakkal dobálózunk, hogy asztrális test, meg sík, meg éteri test, máshogy, hogy akkor azért nagyjából tudjuk ezeket hova tenni. Lássuk azt, hogy mi történik a halálnak a beálltakor. Első lépésként a halál beálltakor a sűrű fizikai testünk meghal, és a tudat, az élet visszahúzódik először az éterikus testbe. Itt azonban csak egy néhány órácskát, nagyon rövid időt tölt el. És innentől pedig még egy szinttel visszább az asztrális síkra. Hogyha valaki az életében ezt az asztrális testét nagyon tisztán tartotta, tiszta érzelmekkel, tiszta gondolatokkal, tiszta életvitellel, akkor ezen a síkon sem fog túl sok időt tölteni, hiszen nincs túl sok feldolgozni valója, nincsen túl sok tisztítani valója, és tovább lép a mentális síkra. Azonban ez nem mindig ennyire egyszerű. Optimális esetben a felsőbb elme, az a kis csillagocska, az újraszülető lélek, tehát ami valójában az embernek a lényege, az nem vesz részt ebben a feldolgozási folyamatban, legyen szó akár itt az éterikus szintről, vagy pedig az asztrális szintről, hanem az egy magasabb szinten, az úgynevezett devacsánban, ez a szanszkrit elnevezés, itt pihen, itt töltődik fel újra, itt tölti a feldolgozási idejét. Tehát ami hátra marad az asztrális síkon, az gyakorlatilag egy öntudatlan burok, ugyanolyan, mint a fizikai halál után a test. Ez az optimális eset. Azonban, hogyha... Azonban nagyon sokan vannak, akik az életük során rengeteg asztrális energiát, rengeteg asztrális élményt vonnak be magukhoz, és ahelyett, hogy a gondolataikat felfelé irányítanák, annak a tudatában, hogy az isteni lény majd úgyis felfelé törekszik, és az ő keresni valójuk ott van, az asztrális világba mártják be magukat, anyagias dolgokkal foglalkoznak, és ez a feldolgozási időt, illetve az asztrális testnek a felbomlását nagyon-nagyon meghosszabbítja. Tehát ez a hátra maradt asztrális holttest, burok, ez egy hosszú életű valamivé válhat bizonyos esetben. Az, hogy az asztrális síkon mennyi időt töltünk, az alapvetően két dologtól függ. Az egyik az életünk során megszerzett asztrális tapasztalatok minősége és mennyisége, hogyha valaki nagyon érzéki, nagyon állatias, nagyon önző életet él, akkor tele fogja építeni durva asztrális anyaggal az asztrális testét, míg hogyha valaki tiszta, spirituális gondolkodású és érzésű életet él, akkor ezen a feldolgozási folyamaton hip-hop át fog haladni. A hátramaradt asztrális burok, ami ugye, amiben már semmi elme, semmi öntudat nincsen, nagyon-nagyon könnyen összekeverhető a magával az emberi lényel. Például a médiumok vagy szellemidézések során a médium gyakran ezzel a burokkal találkozik. A küllemre megegyezik az elhunytal, illetve a benne megmaradt tapasztalatok miatt képes arra, hogy az elhunytnak mondjuk a kézírását utánozza, vagy olyan kifejezéseket használjon, éljen velük, amik jellemzőek voltak. Tehát nagyon-nagyon könnyen megtéveszti a laikus médiumot. Tehát optimális esetben ez a burok, ez viszonylag gyorsan szoroszlik. Vannak azonban az optimálistól eltérő esetek sajnos. Ja, igen, azt nem mondtam még el, hogy a kámarupa. Mi a kámarupa? Az asztrális testnek az a része, amiben ezeket a nagyon durva tapasztalatokat, a vágyakat, tényleg az állatias, ösztöni vágyakat tároljuk, ezt hívjuk szanszkritul kámarupának, és ennek majd itt a vámpírok esetében elég nagy jelentősége lesz. Tehát vannak emberek, akiknek a kámarupáit elementárisoknak nevezzük. Ezek általában olyan emberek, akik nagyon önző állatias életet éltek, és életük során gyakorlatilag nem jutottak el egy magasabb, szellemi, fejlettebb szintre, soha nem érezték annak szükségességét, hogy gondolkodjanak akármin, nem csak adott esetben spirituális dolgokon. Tehát ezek ilyen nagyon durva, nagyon ösztönszerű lények. Okozhatja ezt ugye önző állatias élet, vagy pedig egy idő előtt bekövetkezett halál, egy túlságosan korai halál, legyen az egy baleset, gyilkosság, vagy öngyilkosság, amikor az embernek egyszerűen nincsen ideje kibontakozni, vagy kicsit tudatosabbá válni a fejlettebb, mondjuk akár egy mentális szinten. Ismerjük azt az elméletet, hogy azonos gondolatok, azonos érzelmek rezonálnak egymásra. Tehát keressük az olyan embereket, akikkel mondjuk azonos gondolataink, azokat az embereket, helyeket, akikkel azonos a gondolkodásunk, azonos az érzelmi virágunk. Na ez igaz az elementárisokra is, ők is hasonló módon működnek. Próbálnak azokhoz a helyekhez, lényekhez vonzódni, ahol akik hasonló állatias vágyakkal rendelkeznek, és ilyen például, hogyha egy ilyen szexualitástól tűfütött elementáris eljut egy bordély negyedbe, akkor ő ott topzódik, és nagyon jól érzi magát, mert azoktól az emberektől próbálja meg az életenergiát beszívni, akik hasonló életenergiával rendelkeznek, hasonló élményekkel rendelkeznek, mint amire neki szüksége van, amire ő vágyik. És ez az, ami őt élteti. Ezeket az elementárisokat hívjuk pszichikus vámpíroknak, és tehát amikor a hiedelmek, mesék arról beszélnek, hogy valakinek az életenergiáját elszívták, akkor általában ezek a pszichikus vámpírok azok, akik a valóságban ott tevékenykednek. Aztán ennek egy szélsőséges esete, amikor egy ilyen vámpíri entitásnak a tevékenysége tébolyodottságig vezethet, hogyha a beteg embernek az asztrális lénye megbénul, vagy netán el is távozik, és gyakorlatilag ez a vámpíri entitás megszállja őt, a helyébe lép a saját asztrális létének, hát el tudjuk képzelni, hogy azért ez milyen tudathasadásos állapothoz vezethet. A vámpíri entitás pedig tökéletesen jól érzi magát, mert gyakorlatilag szerez ahhoz egy testet, hogy az ő maradék vágyát, érzéki vágyát kielégíthesse. Aztán érdekesség, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy ezek a vágtestek, ezek az itt maradt burkok gyakorlatilag önhibájukon kívül válnak vámpírrá. Ilyen például a szellemidézés esete, ezért eléggé veszélyes játék ez, mert ennek a buroknak megtanítják ezáltal a barátok, a rokonok, hogy hogyan térjen vissza a földi szférába, milyen úton juthat vissza, és ő azt tapasztalja, hogy jaj, de jó, akkor ő még mindig képes itt a kis vágyaiba kapaszkodni, és azoknak élni, holott normális esetben neki már rég fölfelé kellene törekedni, és azon dolgozni, hogy ez a burok minél hamarabb feloszoljon. Tehát az a gondolat, hogy a rokonok, családok azzal tuningolják magukat, hogy jaj, bárcsak ne halt volna meg, jaj, bárcsak itt lenne még közöttünk. Ez emiatt nagyon veszélyes, mert hogy a halott nagyon könnyen rezonál az ilyen gondolatokra. Mivel a fizikai teste már nincsen meg, ezért gyakorlatilag egyedül az asztrális érzések azok, amikbe ő tud kapaszkodni, amiket meg tud élni, tehát egy ilyen visszatartó családi érzés, ez nagyon-nagyon könnyen megtalálja a halott embert, és gyakorlatilag ide ragasztja, itt tartja, ide köti a földhöz. Aztán, és ugye ahhoz, hogy ezt fel tudja tartani ezt az állapotot, szüksége van, hogy valahonnan életenergiát, életerőt szívjon el. Aztán ilyen önkéntelen vagy öntudatlan véletlen eset az öngyilkosok, illetve a baleseteknek az áldozatai. Az ő helyzetükben az van, hogy addig bolyonganak az asztrális világban, amíg el nem jön az az idő, amikor természetes halált haltak volna. És itt is ugye ez a veszélyes, hogy amíg ez az idő eljön, addig nekik muszáj valahogy életben tartaniuk ezt az asztrális burkot, vegetálni, életenergiát szívni bárkitől. A baj igazából akkor van, hogyha ez az öngyilkos, vagy ez a balesetet szenvedett ember az életében egy érzéki életet élő bűnös ember volt, hiszen már nincsen meg arra a lehetőség, hogy a szenvedélyeit, vágyait kiélje, és gyakran ilyenkor jön a megszállás, amiről ugye már szó volt, hogy keresi azt az embert, akin keresztül megélheti, újraélheti ezeket az élményeket. Például egy iszákos ember esetében képes arra, hogy éteranyagból, tehát egy éteri testet materializáljon magának, és a kocsmában gyakorlatilag az alkoholnak a gőzét, illatát ismét magába szívja, vagy pedig rácsatlakozik egy szintén alkoholista emberre, akit arra biztat, hogy még többet igyon, még jobban érezze magát, és az ő érzéseit, tapasztalatait gyakorlatilag magáévá teszi, és ezáltal tartja fel azt az állapotot, amit egész fizikai életében is megélt. Aztán például magának a holttestnek a temetése. Ez is egy olyan tényező, amiről így elsőre nem gondolnánk, hogy ez bármiféle problémát jelenthet. Azonban a temetés az késlelteti az asztrális testnek a felbomlását. Ezt a kármarúpát, az asztrális testet köti a fizikai világhoz, a sírhoz. Nem véletlen, hogy a keleti kultúrákban a testnek az elégetése, elhamvasztása az, ami elsődlegesen bevet, és ha emlékszünk arra, hogy a vámpirizmus elleni módszernek is használták a test égetését, akkor itt bizonyosodik be, hogy nagyon helyesen tették, mert valóban ezzel segítjük az elhunyt asztrális testének a minél hamarabbi felbontását, vagy felbomlását. Tehát, hogyha most újból megvizsgáljuk ezeket a lényeket, fogalmakat, amikkel itt az előadás elején találkoztunk, az indiai Pisaka Bhuta, a tibetiek Rolangya, vagy például a középkori inkubusz, gyakorlatilag ezek az itt maradt, itt ragadt kámarupák, akik egyfajta ilyen pszichikus vámpírkodást végeznek, és ezzel próbálják meghosszabbítani az asztrális síkon való élvezkedésüket. De mondjuk, hogyan kerül a vérszívás, meg a vérivás, meg a szexualitás a képbe? Ugye a vérszívást egyfelől tekinthetjük egy szimbolikus történetnek, tehát az életenergia, életerő elszívása, de valójában azért sokkal több annál. A Blavatsky-né azt írja erről, hogy vannak olyan esetek, hogy az asztrális forma és a fizikai test közötti kapcsolat nagyon-nagyon erős. Ez főleg olyan esetben van, hogyha a holttestet úgy temetik el, hogy még nem halt meg tökéletesen, tehát a fizikai élet még nem száll ki belőle teljesen. Ilyenkor az asztrális forma, ami már kezdett kilépni a testből, így hirtelen magához tér, hogy úristen, mégsem, és gyakorlatilag rémülten visszatuszakolja magát a testbe, hiszen az még félig meddig él. Ilyen esetben, ilyen élvetemetésnél, ugye azt gondolnánk, hogy ez ritka, mint a fehér holló, de egy érdekes adalék, hogy mondjuk a 19. század végén Angliában az ilyen élvetemetéses esetek száma a becslések szerint évente 800 és 2700 között volt. Igen. Nyilván a tudomány is, hogy most hogy állapították meg, hogy meghalt, nem halt. Nem mindig sikerült tökéletesen jól megállapítani, úgy látszik. Tehát ilyenkor, hogyha félig élve temetik el a holttestet, akkor két dolog történhet. A szerencsétlen áldozat vagy hosszú kínok között végül fulladásos halált hal, vagy pedig az asztrális forma kerekedik felül, veszi át az uralmat, és megpróbálja életben tartani ezt a fizikai testet, mégpedig úgy, hogy vért rabol élő személyektől. Ez így elsőre egy picit meredeknek tűnik. Úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy az éterikus test gyakorlatilag szabadon bolyong bárhol, és az életenergiát, vagy pedig a vér, szó szerint materializált állapotban magával viszi, és egy csatornán keresztül belevezeti a testbe. Van erre egy ilyen kis leírás, hogy hogy kell ezt elképzelni, mert az elsőre nekem sem volt olyan túlzottan egyszerű. Egy ilyen szellemidézés során történő kísérlet azt mondja, hogy a test, a fizikai test és a kivetített mása, mondjuk egy ételtes vagy egy aktuális mása közötti kommunikációs kapcsolat vagy lánc, ez hogyan is működik, vagy működhet. Az, hogy létezik ilyen kötelék, vagy asztrális áramlat, amely mentén éterizált állapotú táplálék átvihető az egyikről a másikra, valószínűnek, ha nem is bizonyosnak látszik, jól ismert adatok alapján. Például médiumi szeánszok sok törzs vendége látott egy materializált forma, mondjuk egy éterikus test, által megivott folyadékot, borsör, víz, ami teljesen eltűnt az üvegből, és átkerült a médium gyomrába, aki egy másik szobában, egy beljebülő szobában ült. Tehát itt van a pohár víz, azt az éteri test, vagy ez a forma, amit ők megidéztek, megitta, nyilván nem szó szerint, de ugye mivel a kapocs a médium volt a forma és a fizikai valóság között, ezért a médium gyomrába került ez a pohár víz vagy üvegból. Aztán a kivetített formára tintát vagy anilin folyadékokat fröccsentettek, és azt találták később, hogy a médiumot piszkolták össze. A forma szilárd ételt is megevett a tanúk szeme láttára, és az hasonló módon eltűnt. Médiumi leírások, vagy elhisszük, vagy nem, de szóval valahogy így kell elképzelni a fizikai testnek az életben tartását is, vagy tehát ezzel a vérrel való táplálását. Orkot ezredes említ egy jól bizonyított esetet, amikor egy jógit 6 hétre eltemettek, majd felélesztettek. Ezért lehetséges, hogy egy látszólag halott ember eltemethetnek korlátlan időre az élet kioltása nélkül, ha az adott személy egész idő alatt a szamádiként ismert emberi hibernáció állapotában van. Ez egy olyan állapot, amelyben a tüdőknek nincs szüksége levegőre, mivel a légzés fel van függesztve, a szív pedig nem pumpál vért az ereken keresztül, mivel az ember órája megáll. A vámpír teste ezért frissen és rózsásan fekhet a sírban mindaddig, amíg táplálékot tud magához venni, hogy ellensúlyozza a kémiai és a finomabb tevékenységek által okozott veszteséget, amik a szövetekben zajlanak még a szamádiban is. Elvileg ez egy valóban létező jelenség. A vérszíváshoz tartozik még az, hogy napjainkban nagyon felerősödött a vámpír kultusz, és a modern vámpírok már például klubokba járhatnak, és ilyen vércserés vagy vérivó szeánszokat tarthatnak. Nagyon szigorú orvosi körülményeket betartva, hogy azért ott a büntetőper, nek az árnyéka se vetüljön föl, meg a higiéniai körülmények is megfelelőek legyenek, tehát a vérszívás az ennyire valóságos dolog. Azonban, tehát itt nem beszélhetünk nagy mennyiségű vérről, mert tehát ez is ilyen tudományos kísérletek által bizonyított, hogyha valaki sok vért megiszik, az hány ingerhez, hányáshoz, gyomorfájdalmakhoz vezet, tehát ez igazából csak egy ilyen kis jelképes vérszívás. Aztán, hogy a szexualitás, ugye hogy kerül a mesékbe, hogyha egy elementáris, vagy egy kámarupa különösen késóvár volt életében, akkor el tudják azt érni, hogy láthatóvá, tapinthatóvá tudnak válni az áldozat számára úgy, hogy anyagot vonnak magukból a környező atmoszférából, vagy pedig az áldozatnak a testéből. Ehhez viszont az szükséges, hogy az áldozat nyitott legyen. Nyitott legyen erre, tehát hasonlóan alantas, késóvár fantáziával, értelmekkel kell rendelkeznie, ismét a rezonancia elve alapján, ahhoz, hogy egy ilyen elementáris megtalálhassa őt. Tehát legtávabb értelemben a vámpirizmust, vagy hát a vámpír tekinthetjük tehát bármilyen emberi vagy nem emberi, fizikai vagy nem fizikai entitásnak, amely egy másik lény vérével, életenergiájával vagy pszichikus energiájával táplálkozik. azt, hogy ki mire használja ezt a folyamatot, ez a folyamat lehet jótékony és kártékony is, hogyha tudatosan használjuk. Egy jótékony folyamat például, amikor a gyógyító a saját aurájából ad át vitalitást mondjuk egy kimerült beteg embernek. Ha belegondolunk, ez is egyfajta vámpirizmus, de hogyha utazunk a villamoson, emberek között vagyunk, akarva, akaratlanul, ilyen pici vámpirizmusoknak vagyunk mi magunk is kitéve, és ilyeneket is követünk el. Azzal, hogy emberek gondolataira, érzéseire rezonálunk, reagálunk, vonunk el tőlük, illetve adunk magunkból. Ezért van az például, hogy a nagy elmék, a nagy tanítók igenis külön vonultan a világtól szeretnek élni, pont azért, hogy a tömegnek az ereje, rezgése ne vonjon el belőlük, vagy ne húzza le őket. Aztán a legrosszabb, legkártékonyabb eset, hogyha a vámpirizmust valaki tudatosan kártékony szándékkal használja, ezt már egyenesen fekete mágiának tekinthetjük. Tisztán lát, tehát van ilyen, hogy az ember koncentráció, materializáció segítségével energiát von el a másiktól. Tisztán látják, úgy írják le, hogy ilyenkor a vámpírból, aki egy élő személy, csápok és ilyen kötélszerű képződmények lógnak ki, és azokon keresztül szívja el mástól az energiát. Például, tehát, hogy ez az energia átadás, elvétel mennyire működik, Blavatsky említi, hogy Alekszandra Fjodorovna orosz cárnő a életének az utolsó éveiben már nagyon-nagyon beteges, legyengült volt, és orvosai azt tanácsolták neki, hogy vegyen magához egy egészséges, fiatal, erős parasztlány, aki éjszakánként ott aludt a szobájában, ezzel meghosszabbítva az ő életét. Hogy ennek köszönhető, nem ennek köszönhető, de hogy ezt a módszert, ezt valóban alkalmazták, és vélhetően azért volt igazság alapja. Aztán már csak egyetlen diát szeretnék még megmutatni, és nem nagyon belebonyolódni, mert ez egy külön előadás körülbelül. Csak hogy így ezeket a hallottakat, a fogalmakat, hogy most árnyék, burok, vámpír, ezeket egyáltalán így el tudjuk helyezni a fejünkben. Bocsánat, de most már muszáj vagyok borot fújni, mert megfulladok. Addig lehet tanulmányozni a táblázatot, ha valakinek mond valamit. Szóval, hogyha szeretnénk a mindenféle asztrális lényt felsorolni, hát ez körülbelül olyan lehetetlenség lenne, mint hogy azt mondanánk, hogy na most így gyorsan egy táblázatba foglaljuk az összes fizikai lényt. Amiről mi itt most beszélgettünk, ezek az emberi asztrális lények voltak, mégpedig a fizikailag halottak, tehát ez a kupac. Ebből is ugye az árnyék, a burok, öngyilkosok és a vámpírok. Csak gyorsan ismétlésként végigszaladva, ugye az árnyék volt az, ami a halál után az asztrális, vagy tehát a feldolgozási időszakban gyakorlatilag ugyanúgy hátra marad az emberből asztrális test, egy asztrális holttest, mint amit mi a fizikai halálunk után fizikai holtásként itt hagyunk. Aztán az árnyék, ennek egy még tudattalanabb része, amikor már gyakorlatilag minden tudat, minden öntudat kivonult, jelen bocsánat a burok, tehát minden öntudat kivonult ebből az asztrális testből. Ez a burok volt az, ami ugye a médiumi, aztán szokon megidézhető megjelen. Ennek egy gonosz formája, erről nem volt szó, úgyhogy ez csak egy mondatban, ez az úgynevezett életre keltett burok, ami szintén egy ilyen öntudatlan maradvány, és ezt kifejezetten gonosz démoni célokra szokták életben tartani mesterségesen. A vudú mágia előszeretettel él ezeknek az életre keltett burkoknak az életben tartásával. Amit mi pszichikus vámpíroknak neveztünk, ugye akik megpróbálják kicsit meghosszabbítani az asztrális síkon való életüket, és azt amennyire lehet még ki is élvezni. Ezek voltak az öngyilkosoknak az asztrális testei, illetve a hirtelen elhúntaknak az asztrális testei, akik nem tudták fizikai szint, vagy tehát az életben kielni vágyaikat, és a magasabb szellemi szintekre sem tudtak feljutni, úgyhogy kénytelenek ezen az asztrális szinten tevékenykedni. És amit ez a táblázat vámpírnak, a nagybetűs vámpírnak ír, az pedig a kifejezetten a vérszívó, tehát a fizikai testet életben tartó kámarupák. Ha sem a fokhagyma, sem a nem tudom, ezüstgolyó, sem a szíven átszúrt karó nem segít, akkor azért még van egy biztos módszer, amivel elkerülhetjük azt, hogy mi magunk vámpírtámadás áldozatává váljunk, vagy legrosszabb esetben mi magunk vámpírrá váljunk. Ez pedig az az élet, amit élünk, ahogyan éljük. Egy tiszta, emberbaráti, testvéri szereteten alapuló élet a legmegbízhatóbb mód arra, hogy megvédjük magunkat mindenféle rossztól, gonosztól. Egy ilyen alvó, láthatatlan formája körül a halhatatlan szellem isteni erőt áraszt ki, ami megvédi a gonosz közelítéstől, mintha az egy kristályfal lenne. Így tehát egy segítő, támogató, szerető felfogással megóvhatjuk magunkat egyfelől az asztrális világ démonaitól, másfelől mi magunk is kevesebb időt töltünk majd a kámalokán, ahol a kámarupa él, meggyorsítva ezzel a magasabb szférákba való törekvést. Úgyhogy ez a mai előadás tuti receptje. Én remélem tudják majd hasznosítani. És a legvége. Ezért rukkoltam, hogy csak működjön a gép. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Volt még egy csomó sztori egyébként, csak úgy láttam, hogy azért az idővel úgy fotó. Egy valami jó véres sztori? Jó, mint akkor gyorsan. Igen, a szép álmokhoz. Hát jó, ez most ilyen drakulás lehet. Ja, igen. Na, ez azért jó sztori, mert hogy ez egy kis Horvátországban található kisvároskában játszódik, és van itt egy fénykép arról, hogy ahogy a várostábla ki van téve, alatta óriási betűkkel, hogy na, ezen és ezen a helyen garázdálkodott ez a bizonyos vámpír, tehát ők nagyon büszkék még mindig erre a történetre, holott ez 1672-ben esett meg. 1672-ben a jelenleg Horvátországban található Kringa városban meghalt egy Jure Grandónak nevezett ember, és György atya eltemette, Amikor azonban a pap visszatért az özvegy házába, ott talált a Grandot bent ülni. A pap és a szomszédok ijesztükben elmenekültek. Hamarosan történetek kezdtek keringeni egy sötét alakról, akit az utcákon láttak éjszakánként, időnként megállva egy ház ajtajánál és halkan bekopogtatva, de soha meg nem várva a választ. Az emberek ezután elkezdtek rejtélyes módon meghalni azokban a házakban, ahová a kísértet bekopogtatott. Grando özvegye arról panaszkodott, hogy a férje szelleme éjszakáról éjszakára meglátogatja, mély álomba meríti, hogy kiszívja a vérét. A legfőbb előjáró vezetésével a szomszédok egy csoportja felnyitotta emberünk sírját, és a teste tökéletesen épnek és romlatlannak találta, a szájával kellemesen mosolygott, és az arca rózsapiros volt. A csoport nagy része rémülten szétszaladt. A második látogatáson már egy pap is jelen volt, amikor elkezdett beszélni a holtesthez, állítólag könnyeket láttak legördülni a vámpír arcán. Megpróbáltak galagonyakarókkal átszúrni a testet, de azok minden alkalommal visszapattantak. Amikor valaki beugrott a sírba és levágta a vámpír fejét, a gonosz szellem hangos sikoltással és a végtagok kicsavarásával távozott. Ez csak egy, de sok van. Odaadod majd Sárka néni, ha gondolod, olvasgathatod el a vásárlőtőket.
Valakinek a mesében kívül még más kérdés eszébe jut, hogy mondja, hogy azt mondaná vele, de röviden, hogy kimaradt egy magyar megnevezés, de nem is magyar, inkább székely. Egyszer voltam Erdélybe, és ott aludtam egy gyönyörű kis faluba, és nagyon szép nyári éjjel volt. Nem nagyon tudtam aludni a sok élmény miatt, és kiültem a tornácra olyan éjfél és egy óra között. Amikor a házigazda rémülten kijött, és azt mondta, hogy te megőrültél, testvér, hát ilyenkor röpködnek a strigák. Tehát ez a magyaros változat ennek a strixnek, vagy amit mondtál, hogy striga, tehát így hívják Erdélyben a röpködő vérszívó hosszakának. Ami...
És láttál ilyet végül?
Nem, berángatott. Ő nem vállalja a felelősséget ezért. Ami könnyen felvetődött bennem, amikről beszéltél, hogy kellene egy másik oldalnak is, vagyis kevés szó esett arról, hogy mi van a pozitív vámpírokkal. Ugye mi van azzal, aki azért tér vissza, akár asztrálisan, akár éterikusan, mert jót akar. Tehát mondjuk elmegy vérszívni a pióca helyett a magas vérnyomásokhoz, vagy energiát von el a hiperaktív gyerekektől például. Tehát, hogy ilyeneknek is kell lenni, mert az nem lehet, hogy csak rosszra használunk.